Az életemben meghatározó pontokon voltak olyan emberek, akik arra késztettek, hogy haladjam meg magamat. Akik arra késztettek, hogy tegyek valami olyat, amit még eddig nem tettem. És hogyha azt megteszem, akkor több leszek, mint addig. Például elém állt egy bő 10 évvel ezelőtt egy testvér, és azt mondta, hogy Tamás, gyere, menjünk el egy nemzetközi konferenciára. Addig még nem jártam nemzetközi konferencián, és nem tudtam, hogy fogok-e érteni annyira angolul, és fogok-e tudni beszélni annyira angolul, hogy részese legyek egy ilyen konferenciának. És azt mondtam, hogy jó, vágjunk bele, álljunk bele, és amikor megtettem ezt a lépést, akkor kiderült, hogy van ott több, mint amiről én eddig gondoltam, hogy ott van. És azóta könnyebb szívvel és sokkal nagyobb nyitottsággal megyek el ilyen típusú konferenciákra, és sokkal többet tapasztalhattam például Isten világméretű munkájából. Aztán egyszer, 2016-ban, az én drága barátom Ernő hazajött egy amerikai útról, és azt mondta, hogy Tamás, nem lenne kedved a vasárnapi ige hirdetéshez jegyzeteket gyártani, mert ahonnan jövök, a Saddleback gyülekezetben ott kézbe adnak egy jegyzetet, és az segít a megértésben, és segít visszagondolni, és a házi csoportokban milyen nagyszerű lenne ez. És azt mondtam, hogy oké, ez munkás lesz, de vágjunk bele. És nézzétek meg, hogy azóta milyen haszonnal forgatjuk ezeket a jegyzeteket, és mennyire segít a megértésben és az elmélyülésben. Pedig meg kellett haladnom azt, aki addig voltam. Amikor a pénzről van szó Isten országában, akkor Isten arra hív, és itt a gyülekezetben arra hívunk, hogy gyere, és haladd meg önmagadat. Haladd meg azt, ahogyan eddig gondolkodtál, mert ott, ahova Isten vezetni akar, sokkal több van. Sokkal-sokkal több, mint amire eddig gondoltál. Beszélgettünk Malakiás könyvéről, beszélgettünk Ezékiás királyról az elmúlt időszakban, és szó volt arról, hogy a tized az valami olyan, amit Isten eleve csak visszaad neked, hogy meglássa, hogy milyen mély a bizalmad iránta, hogy vissza tudod-e adni neki. Mert a tized az Isten országának azt az anyagi bázisát adja, amiből itt a földön a missziót, a nagy küldetést anyagilag is finanszírozzuk. Mert ebből működtetjük a bibliaköröket, ebből adunk támogatást a rászorulóknak, ebből támogatjuk itt közöttünk azt, aki éppen rászorul, ebből van világítás, víz, villany, és így tovább. Aztán beszéltünk arról, amire Zsuzsi is hivatkozott, hogy Isten királyságában az anyagiak, azok nem pénzügyek, hanem szívügyek. És ma ezt a vonalat szeretném folytatni, és bemutatni a leghatalmasabbat, a legfantasztikusabbat, a legdicséretre méltóbbat, a legcsodálatosabbat, aki méltó lehet arra, hogy mindenedet neki ad. És ez pedig Jézus. Jézus a te Istened. Gyertek, így álljunk fel és olvassuk a mai igét János evangéliuma 12. fejezetének az első 8 verséből. Így hangzik tehát az élő Isten szava. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővett egy font drága, valódi nárdus olajat, megkente Jézus lábát és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt az olaj illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt. Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretünk téged. Szeretünk téged. És szeretni akarunk azért, aki te magad vagy. Mert fantasztikus vagy, és csodálatos vagy. Nagyszerű vagy, kedves vagy, Urunk, jó vagy. És a mai napon, Atyánk, meg akarjuk nyitni a szívünket sokkal jobban, mint eddig bármikor is, és csak hódolni akarunk előtted, és magasztalni téged, és leborulni előtted, és sírni azon, hogy nem tudunk úgy szeretni, ahogy te méltó lennél rá, de így jövünk eléd, Atyánk, teljesen nyitott szívvel, és el akarjuk mondani neked, hogy szeretünk téged, kérünk, hogy így maradj velünk, és fogadd a mi szeretetünket, hálaadásunkat, és tágítsd a mi szívünket irántad. Amen. Foglaljatok helyet. Anita, gyere, kérlek. Mire nem méltó ez a drága és csodálatos ember az én részemről, hogy neki adjam? Mire nem méltó ez a csodálatos, megismételhetetlen, egyszeri, nagyszerű és becses drága teremtmény? Mire nem méltó az én részemről, hogy neki adjam? Nincs ilyen dolog, igaz? Nincsen olyan dolog, amire az én részemről, mint a férje, a feleségem ne lenne méltó. Nincsen olyan, amit tőlem ő ne érdemelne meg. Ő méltó minden szeretetemre, minden tiszteletemre, minden segítségemre, minden elismerésemre, minden nagyra becsülésemre. Miért? Hát azért, mert ő az én feleségem. És mert van egy ember ezen a világon, hogyha más nem is lenne, van egy ember ezen a világon, aki azt mondja nekem újra és újra, hogy szeretlek. És amikor egyáltalán nem kap tőlem, bocsánat, elismerést, nagyra becsülést, tiszteletet, szeretetet, amikor egyáltalán nem érzi ezt, akkor is azt mondja nekem, hogy szeretlek. És hogyha bárki más nem is lenne ezen a világon, azzal, hogy ő azt mondja, hogy szeretlek, ezért méltó és megérdemel tőlem mindent, amit csak neki tudok adni. Igyekszem, nem mindig megy, de méltó rá. Mert ő az, köszönöm szépen, mert ő az, aki, hogyha tiszteletlenül viselkedem, és szeretetlenül viselkedem, és morcosan és gorombán viselkedem, és amikor elviselhetetlen vagyok, ő akkor is azt mondja, hogy szeretlek téged, és kitartok melletted, amíg járod a helyreállás útját. Hogyha az az ember, akit Isten melléd rendelt, ilyen teljes szeretetre méltó, a férjed vagy a feleséged. Ha ő ilyen szeretetre méltó, akkor mennyivel inkább az Isten? Mennyivel inkább méltó Isten a te teljes szeretetedre, teljes odaadásodra, mindenre, ami a tied, mindenre, amit neki tudsz adni. A szereteted, a tiszteleted, az elismerésed, a nagyra becsülésed. Mindenre méltó. Méltó arra, ami a bankszámládon van. Méltó arra, ami a zsebedben van. Méltó arra, ami az otthonodban van. Mindenedre méltó. Miért? Azért, mert annál, aki most a férjed vagy a feleséged, sokkal-sokkal előbb a világ teremtése előtt azt mondta neked, hogy szeretlek, és el fogom viselni minden rigolyádat, minden otrombaságodat, minden gonoszságodat, amivel bántani fogsz, amivel fájdalmat fogsz okozni nekem, amivel néha úgy érzem, hogy legszívesebben kirúgnálak a házamból, mondja Isten, én akkor is szeretni foglak, és ezt be is bizonyítom, és fel fogom áldozni érted a saját fiamat. És hogyha kérdéses lenne, hogy szeretlek-e eléggé, akkor csak nézz oda Jézusra, és nézz oda a keresztre, és nézd meg, hogy ki az, aki ott szenved, és ki az, akinek fáj, és ki az, aki ezek szerint nem méltó a tiszteletre, és ki az, aki viseli a fájdalmakat, amiket te okozol. Ki az? Az Jézus. És te továbbra is méltó vagy a szeretetemre. És továbbra is kísérlek, és járom veled együtt a helyreállás útját. És hogyha szeretném neked elmagyarázni, hogy minden pénzed, amit van, az tőlem van, és ezt nem érted meg azonnal, én akkor is ott állok melletted, és próbállak majd rávezetni, hogy drágám, én gondoskodom rólad. Semmit nem lenne, ha nem én lennék a te Istened. Semmit nem lenne, ha nem hoztalak volna be ebbe a világba, anya szült meztelenül pucéran. Semmit nem lenne. De hogyha ezt nem fogod megérteni, és hogyha aggodalmaskodsz, és azt gondolod, hogy neked kell összegyűjtögetni minden aggodalmaddal, és a szívinfarktus közeléig aggodalmaskodva, hogyha neked kell kikövezned a saját utadat, és megvalósítani magadat, hogyha ezt gondolnád, én akkor is ott leszek melletted, és beszélni fogok a szívedhez, hogy szabadulj már fel abban, hogy én gondoskodom, hogy én vagyok az Isten, és hogy méltó vagyok mindenre, ami a tiéd, és mindenre, aki te magad vagy. Szabadulj fel! Ti hogyan képzelitek el a mennyet? Én úgy képzelem el, hogy állandóan el fog szorulni a torkom, és állandóan szorít majd a mellkasom, de végre nem az aggodalom miatt, hanem amiatt, hogy végre szabadok vagyunk, és végre nem kell aggódnom semmi miatt, hogy végre élvezzük Isten gondoskodását. Hogy végre úgy lesz, hogy egész nap pizsamában rohangálok majd fel alá. Mert az, ami számomra igazán kifejezi azt, hogy könnyedén, szabadon, elvárások nélkül. És Isten mindig gondoskodni fog. És reggel eszünk egy ekkora reggelit. És miután megnyaltuk a 10 ujjunkat, és együtt eltöltöttünk valami fantasztikus, fantasztikus délelőttöt, és azon a délelőttön, azon olyan dolgokat fogunk csinálni, aminél állandóan azt éljük majd át, hogy ez mennyire jól sikerült, igaz, csap bele! És nem lesz olyan, ami ne lenne értékes, ami a földre hullana, ami ne teremne gyümölcsöt, mert minden gyümölcsöt fog teremni. Mert ott a fák havonta 12-szer teremnek egy évben. Már hogy minden hónapban teremnek egy évben. Állandóan minden gyümölcsözik. Ez az Isten királysága. Na most Isten azt mondja, hogy ez elérhető, hogy ez elérhető számodra itt a Földön. Nem egyszerű, mert az elmúlt két hétben beszéltem nektek egy körülbelül 50 centis acél kapuról, egy falról, ami azonnal bezáródik, amint az anyagiakról van szó. Aztán beszéltem nektek egy szívműtétről, hogy időnként ki kell tenni a szívünket, hogy Isten megműthesse, és addig az igét keringtethesse bennünk egy szívtüdő monitorral, egy mennyei szív, nem monitorral, hanem szívtüdő motorral. Nem egyszerű ez a változás, de Isten ezt akarja nekünk adni Krisztusban. Azt a szabadságot, hogy fogadd el, hogy Isten gondoskodik rólad, és akkor nem lesz gond semmire. Tudjátok, mi ez? Oda néz. Nagyon megy. Van, aki foglalkozik a pénzügyekkel, ezek szerint. Ez egy bankszámla kivonat. A bankszámla kivonat az egy kifejeződési forma. A pénz egy értékmérő, és a bankszámla kivonatot kifejezi, hogy mi mennyire értékes, és ezáltal fontos a számodra. Ez, barátom, ha valaki elolvassa, pontosan látni fogja, hogy számomra mi az, ami fontos, és mi az, ami kevésbé fontos. Mert amire pénzt költesz, az fontos a számodra, amire nem költesz, az kevésbé fontos. Amire odaszánod azt, hogy az anyagiaidból áldozol, az egyúttal jellemzi, hogy mi mennyire fontos. Például láthatjátok, hogyha belepillantanátok ebbe, hogy például a Pafkó család számára fontos, hogy egyenek. Rendkívül sok pénzt elköltünk élelemre, fontos, hogy együnk. És hát látható is, hogy eszünk. És lehet, hogy kevesebbet is költetnénk, és akkor nem lenne ennyire látványos, hogy eszünk. Aztán például az is kiolvasható ebből, hogy a gyerekeim fontosak a számomra, és finanszírozom a tanítatásukat, finanszírozom az étkezésüket, finanszírozom azt, hogy okosabb és ügyesebb emberek legyenek belőlük. Aztán például látható az is, hogy ruhára viszonylag kevesebbet költünk, mert például ez a szeptemberi bankszámla kivonat, és nem nagyon fogtok rajta találni ruha neműre vonatkozó tételt. Ez azt jelenti, hogy nem minden hónapban veszünk új ruhát, és így tovább. Minden kiolvasható ebből a fontossági sorrendedre nézve. Például az is, hogy Isten mennyire fontos. Hogy szerepele-e a bankszámla kivonat tételei között egy átutalás a Trinity Baptista gyülekezet részére. Mert hogy ugye azt mondjuk, hogy a Trinity a mi nagy családunk. Hát én a családomtól nem szoktam megfosztani az anyagiakat, mint ahogy az imént felsoroltam. Tehát, hogyha ott van egy sor a Trinity-vel, akkor az azt jelenti, hogy ez a család fontos a számodra. Ha nincs, nem olyan nehéz kilogikázni, hogy akkor annyira nem fontos. Erről az összefüggésről maga az Úr is beszél, és Ézsaiás könyvében ezt mondja. Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat. Nem engem árasztottál el véres áldozatait kövérjével, hanem ezek szerint magadra szántad ezeket. Ugye jó illatú nád, parfüm, luxuscikk. Bizony nekem csak vétkeiddel szolgáltál, én értem csak bűnökkel fáradoztál. Mennyire kemény! Mi az, amire Isten számíthat tőled? Mit adsz neki? Mi az, ami megjelenik a mennyben vezetett bankszámla kivonatodon? Mi jelenik meg? Én értem csak bűnökkel fáradoztál. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Na ez a mi Istenünk szíve. Nagyon szüksége van a te pénzedre? Dehogy van! Egyáltalán semennyire nincs szüksége Istennek pénzre, minden az övé. Például te is. Rád van szüksége. Rád van szüksége. A te szeretetedre, bizalmadra, odaszánásodra rád van szüksége. Miért? Mert szeret. És hogyha nem fogsz neki adni egy fityinget se, akkor is szeretni fog, de nem fogja eltitkolni, hogy rosszul esik. Nem fogja eltitkolni, hogy figyelj drágám, hogy van ez, hogy ezzel itt a száddal, hogy ezzel azt mondod, hogy szeretlek téged. És egyébként, hogyha azokra a dolgokra költesz, ami neked fontos, akkor én, hogy nem jelenek meg soha ezen a listán? Hogy van ez? Hogy én mindig csak a bűnöket kapom, meg azt, hogy Uram, bocsáss meg! Oké, megbocsátok, eltörlöm. Egyébként a megbocsátás az ugye elengedés. A megbocsátás, azt tudjátok mi? Tartozás, elengedés. Tehát nem, hogy arról van szó, hogy Isten igényelni a pénzedet, hanem még ő fizet neked minden alkalommal. Elengedi a tartozásodat. Egyre csak gyűlik az az összeg, amit Isten rád költ az évek során. Mert azt mondja, hogy megbocsátom, ezt a bűnödet is megbocsátom, ezt is. Ne legyen kérdés, Jézusban szeretlek. Mindenem a tiéd. De kérlek, értsd már meg, hogy én vagyok a legfontosabb. Hogy nekem kell a legfontosabbnak lennem a te számodra. És ezt kérlek, fejezd ki mindenestől. A felolvasott igében szó van egy testvér hármasról. Mária, Márta és Lázár. Őket szeretném a mai napon a középpontba állítani. És egyúttal elmondom nektek, hogy amióta velük foglalkozom, hát nem pityeregtem ennyit az elmúlt időszakban, mint amikor velük foglalkoztam. Ahogyan ez a három ember szerette Jézust, az valami egészen döbbenetes. Úgyhogy én azt is mondtam magamnak, hogy atyám, az én példaképen Mária lesz, és őt akarom követni. Én olyan akarok lenni, mint Mária, mindjárt látni fogjátok miért. Mária, Márta és Lázár Jézus barátai voltak, és ez a kiindulási pont. A barátai voltak, mert kezdettől fogva bizalmat szavaztak Jézusnak. Még akkor is, amikor úgy tűnt, hogy Jézus nem biztos, hogy az, akinek mondja magát. Még akkor is, amikor úgy tűnt, hogy Jézus nincs ott velem minden bajban. Még akkor is, amikor úgy tűnt, hogy Jézus nem segít, pedig azt ígérte, hogy segít. Jézus szerette Mártát, az előzőleg említett Máriának a nővérét, és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. János 11:5-6. Hát így van ez, nem? Hogyha valakit szeretsz, akkor még egy kicsit pihensz, mielőtt segíteni tudnál rajta, nem? Hát természetes. Gyereked elesik, ordít, mint a fába szorult féreg, te meg azt mondod, hogy jól van, anya, még ezt a kávét megisszuk, nem? Majd utána megyünk. Hát valahogy így érezhette magát Mária, Márta, amikor üzennek a barátjuknak, hogy akit te szeretsz, a barátod beteg. És az üzenetben benne lehetett, hogy halálosan beteg, annyira beteg, hogy már csak te tudsz rajta segíteni. Nem segítenek a gyógymódok, nem segítenek az orvosok, gyere, mert az, akit te szeretsz, beteg. Amikor tehát ezt meghallotta, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Logikus. Dehogy logikus. Hogy érezhette magát Mária és Márta, és főleg Lázár ebben a helyzetben? Hogy érezhették magukat? Hát mi minden kavaroghatott bennük, igaz? Mennyi minden kavaroghatott bennük? az lehetett bennük, hogy nem is vagyunk olyan fontosnak Jézusnak, nem is vagyunk annyira fontosak Jézusnak, mint amennyire eddig hittük, vagy mint amennyire eddig mondta. Hányszor evett itt az asztalomnál? És most, amikor kell, nem jön. Azt hittem, hogy barátok vagyunk, de most, amikor igazán szükségünk lenne rá, nem jön. Hányszor ültem ott a lábainál, mondhatta Mária. Hányszor hallgattam őt feszült figyelemmel, még a nővéremmel is majdnem összevesztem, csak azért, hogy ráfigyelhessek. És most, amikor szükségem lenne rá, nincsen itt, nem jön. És hányszor voltál te már úgy, mióta Krisztus követője vagy, hogy úgy érzed, hogy most igazán itt lenne a helye az Úrnak, de ő nem jön. Amikor kapok egy telefonhívást a menyemtől, hogy a kislányom kórházban van, és úgy tűnik, hogy meg fog halni, akkor hol vagy, Jézus? Amikor kiderül, hogy a gyereked úgy tűnik, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved. És hát eddig azt hittük, hogy Urunk, aki neked szolgált, azt megbecsülöd. Most hol vagy? Amikor azt mondod, hogy te megnyitod a meddő méheket, és hiába kérünk, te nem jössz. Hol vagy? És akkor azt mondja Jézus a tanítványainak. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott. Ez elég nagy feszültség, nem? Milyen lehetett ezt hallani a tanítványoknak? Örülök, hogy nem voltam ott. Meghalt. Örülök. De rögtön folytatja Jézus, hogy ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Szoktunk így halottról beszélni? Elmegyünk, meglátogatjuk. Dehogy is, elég bizarr, nem? Hát ilyen bizarrul hangozhatott ez a tanítványok fülei számára. 4 napja halott. Menjünk, látogassuk meg Lázárt, a mi barátunkat. Annyira bizarr, hogy ez valami másra utalhat, hogy Jézus nagyon is tudatos volt, hogy még 2 napig nem ment el meglátogatni a halálosan beteg barátját. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha te úgy érzed, hogy az Úr késik, ha úgy érzed, hogy nem jön, ha úgy érzed, hogy nem törődik veled, hogy nem vagy fontos neki, akkor ezeket szépen verd ki a fejedből, és kezdj el bízni benne. Ha úgy érzed, hogy mióta imádkozol már, hogy a zátonyra futott házasságod megjavuljon. Ha úgy érzed, hogy mióta imádkozol már, hogy a kilátástalannak tűnő anyagi helyzeted valahogy kizökkenjen. Akkor ne gondold azt, hogy Jézus nem tud erről. Nagyon is tud róla, és nagyon is fontos vagy neki. Tud róla, fontos vagy neki, és érkezni fog. Érkezni fog azért, hogy tágítsa a te hitedet. És amikor odaér Jézus Máriához és Mártához, akkor Márta és Mária ugyanolyan szeretettel fogadják, mint addig. Semmiben nem bicsaklott meg a szeretetük. Semmivel nem lett kisebb az odaadásuk Jézus iránt, tehát ezt nézzétek. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, micsoda hit ez? Ha itt lettél volna, te meg tudtad volna menteni. Miért? Mert láttam azt a sok-sok gyógyítást, amit eddig véghez vittél, és én hiszek benned, most is hiszek benned. Nem voltál itt, de tudom, hogy képes lettél volna rá, most is hiszek benned. Nézzétek Máriát. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé. Értitek, nem szemrehányást tett, nem pofoszkodni kezdett dühében és fájdalmában, hanem leborult elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ez a két nővér így voltak, egy az egyben, Jézus lábainál szerették őt, és ugyanazt mondják: hiszünk benned, Jézus, még most is. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, mert hogy a hit dolgai azok nem érzelemmentesek. Hajlamosok vagyunk azt gondolni, hogy a hit dolgai azok valami olyanok, amiket így ki kell tűznünk magunk elé nagy célkitűzésként. Én soha többé nem fogok aggodalmaskodni. Én soha többé nem fogok sírni, hogyha fáj. Szó sincs erről. Az a lényeg, hogy a sírásod, a gyászod, a fájdalmat közepette is számíthatsz Jézusra. Amikor látta, hogy Mária sír, és a vele lévő zsidók is sírnak, háborgott lelkében és megrendült. Ez azt jelenti, hogy Jézusnak fájt az, hogy látja azt, akit szeret, sírni. Hogy fájt neki az, hogy akit szeret, az sír, hogy át kell élnie a gyászt és a fájdalmat. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Mert hogy a nagy fájdalom és a látszólagos jézusi figyelmetlenség és közömbösség után ez a testvér hármas átéli életük legnagyobb csodáját. Amikor kétségbe estek és azt hitték, hogy Jézus nem törődik velük, akkor derül ki leginkább, hogy Jézus mindenét odaadja nekik. Amikor azt gondolod, nem is biztos, hogy tudatosan, ezek a dolgok nem tudatosan itt történnek, hanem valahol itt hátul, a kisagyunkban, a szívünk mély rétegeiben, hogy azt gondoljuk, hogy persze-persze Isten gondoskodik, de azért jobb, hogyha félreteszünk. És ebben most nem megyek bele, legutóbbi alkalommal hallgassátok meg, arról beszéltem, hogy nem arra bíztat az Úr, hogy ne gondoskodj a családodról és a szeretteidről, jó? Pont. Nem erről van szó. De amikor az van valahol hátul, nagyon mélyen a szívedben, hogy várjuk ki a végét, majd meglátjuk, hogy Isten tényleg gondoskodik-e. Egy ilyen helyzetben Jézus a legnagyobb gondoskodással ajándékozta meg Máriát, Mártát és Lázárt. Mert Lázár, aki halott, és 4 napja a sírban van, és már büdös, egyszer csak Jézus szavára, Jézus gondoskodása miatt kijön 2 lábon, a saját lábán, a sírból. Lehet ennél nagyobb dolgot látni szerintetek életetekben? Lehet nagyobb dolgot látni annál, mint hogy egy halott ember a saját lábán jár? És akkor megérkezünk oda, ahol a történettel kezdtem ma reggel. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Ezt a beszélgetést nem tudom elképzelni. Nagyon-nagyon igyekszem, de nem tudom elképzelni. Fogalmam sincs, hogy hogy lehet egy a halálból frissen feltámadt emberrel beszélgetni. Neked hány kérdésed lenne? Hát nekem kb. 1000. De figyelj, és milyen volt ott? És tényleg látható valami nagy fény? És tényleg alagút? És tényleg lehet találkozni Istennel? Vagy semmi nem igaz ebből az egészből? Milyen halottnak lenni? Fáj a meghalás? Fáj a feltámadás? Furcsa az, amikor a halott szemeid újra fényt látnak. Milyen érzés volt felébredni egyszer csak, és meg volták kötözve? És nem volt jó illat? és egyszer csak ki kell menni, de nem olyan egyszerű, mert hogy meg vagy kötözve. És milyen érzés volt, amikor azt mondták neked, azt mondták a körülállóknak, hogy légy szíves, oldozzátok el Lázárt, ha tudjon normálisan járni. Mert ő egyébként egy élő ember, olyan, mint mi. Na szóval, ez csak egy-kettő azok közül, amit én megkérdeztem volna Lázártól. És összehívja ez a testvér hármas az egész környéket. És ott vannak a házukban, és Lázár ott ül, annak bizonyítékaként, hogy Jézus sokkal nagyvonalúbban és sokkal magasabb léptékben gondolkodik arról, hogy neked mire van szükséged, és hogy neki mikor kell ott lennie. Azt, hogy Mária miért áldoz Jézusra egy gigantikus mértékű anyagi adományt, ennek a fényében érthetjük meg. És akkor még hadd tegyek hozzá ehhez valamit, hogy ennek a családnak milyen lehetett a kapcsolata Jézussal. Márk 14:3-ban ezt olvassuk. Tehát az előbb Jánostól olvastuk ezt a történetet, most Márktól. Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, oda ment egy asszony, akinél valódi és drága nárdus olaj volt egy alabástrom tartóban, és az alabástrom tartót feltörve ráöntötte az olajat Jézus fejére. Oké. Van egy-két dolog ebben az igében, amin azért nem szabad olyan nagyvonalúan túlhaladni. Például az első mondat. Amikor Betániában a leprás Simon házában volt. Jó, a lepra halálos betegség, és ráadásul brutális módon fertőző, ezért a leprásoknak kint kellett tartózkodniuk a városon kívül, onnantól kezdve, hogy felismerték a leprájukat. Jézus mégis a leprás Simon házában üldögél, és nem úgy tűnik, hogy Simon... Szegény a leprás, ő meg valahol kint a városon kívül, egyébként meg a házát felajánlotta. Hanem úgy tűnik, hogy ez a ház, ez ugyanaz a ház, ahol Mária, Márta és Lázár élt. És azt mondják egyes kutatók, és én nagyon hajlok erre a magyarázatra, hogy ez a leprás Simon, a testvér hármasnak az édesapja lehetett. És ez megmagyaráz néhány fogós kérdést. Például, hogy miért van ez a három gyerek egyedül? Hol van Mária és Márta a férje? Hol van Lázár felesége? Miért nincs nekik? Hát azért, mert egy olyan családban nőttek fel, ahol apuka egy idő után a lepra betegségében szenvedett. De hozzá mennél valaki olyanhoz, akinek az apja leprás. Elvennél egy olyan embert, akinek az apja leprás. Bemennél egy olyan házba, ahol korábban olyan ember lakott, akiről kiderült, hogy leprás, és te is belehalhatsz ebbe a betegségbe? Hát ezért nem látjuk sehol Mária, Márta férjét és Lázár feleségét. És Jézus valamikor korábban belépett ennek a családnak az életébe. És meggyógyította Simont a leprájából. És amikor ezt a két lány és Lázár látta, akkor azt mondta, hogy te vagy a világ megváltója. Hiszünk benned, bármi történjék is. És amikor Jézus belép egy család életébe, elkezdi átformálni őket. És Mária és Márta mindig ott vannak, és mindig figyelnek Jézusra. És ezek után Jézus még erőteljesebben belép ennek a családnak az életébe, és azt mondja, hogy nem csak a betegségeken vagyok Úr, hanem a halálon is. Mária elővesz egy font valódi nárdus olajat. A kortörténet szerint ez körülbelül egy, egy liternyi lehetett, vagy kicsit kevesebb, mint egy liter. Ennek az átszámított értéke, ahogyan Júdás, ugye a pénzügyi szakember a csapatból, ahogy kalkulál, aki nagyon értett a pénzhez, tudta, hogy hova kell tenni, és kiszámolja, hogy ez körülbelül 300 dénárnak megfelelő értékű. Egy dénár az 4 gram ezüst volt, és egy munkásnak az átlagos napi bére. 300 dénár az 300 napi bér. Ezt ha ma felszorzod egy átlagos napi bérrel, akkor kijön, hogy ez kicsit több, mint 3 millió forint volt. 3 és 4 millió forint között. Honnan volt ennek a testvérhármasnak pluszban még ennyi olaja? Mert hogy egyébként az anyukájukról semmit nem hallunk, úgyhogy ő valószínűleg korábban meghalt. És könnyen lehet, hogy az ő temetésére elhasználtak már egy ilyen adag balzsamot vagy olajat. A nárdus az attól volt annyira drága, hogy a mai napig a nárdust, hogyha utána néztek, Indiából szerzik be. 3500 és 5500 méter magasságban terem a nárdus, Izraelben nem. Azért volt olyan drága, mert nagyon problémás volt a beszerzése. Úgyhogy ilyenből volt a lányoknak és Lázárnak kb. Egy liter. Három és fél millió forint. Mikor adnál oda Jézusnak csak így, önmagáért 3,5 millió forintot? Csak úgy. Csak úgy Jézusnak, mert szereted őt. Nem azért, hogy mit fog adni. Nem azért, amiről múlt héten beszéltünk, hogy hát megpróbálom ezt, hát ha az Úr megnyitja az ég csatornáit. Hát ha. Hát ha kicsit gazdagabb leszek, próbáljuk már ki ezt a tizedet. Mikor adnál oda közel 4 millió forintot csak úgy az Úrnak? Tudjátok, minél több időt töltesz Jézussal, úgy, mint Mária és Márta és Lázár, annál több megtapasztalásod lesz, mint ahogy nekik is. Annál többször fogod látni az Úr kezének a munkáját. És egy idő után nem lesz kérdés, hogy tényleg mindenre méltó az Úr. Tényleg mindenre méltó. Úgyhogy egy idő után a kérdés ez, és ezzel szeretném is befejezni. Ha Jézus feltámaszt téged a halálból, mert hogy erről szól a hitünk, ugye? Ugye hiszed azt, hogy Jézus az életed végén feltámaszt téged a halálból? Amikor elrohadtál, amikor megettek a kukacok, vagy szimpatikus lángnyelvek, kedves kis hamúvá égettek el, akkor Jézus jön és azt mondja, hogy feltámasztom őt az utolsó napon. Szóval, hogyha Jézus feltámaszt téged a halálból, akkor nem tűnik ehhez képest nevetségesen kicsinek bármilyen összeg, hogy rááldozd. És ezzel szeretném, hogyha komolyan számot vetnénk mindannyian. Mindannyian. Mert ez a non plusz ultra. Ennél többet adakozás szempontjából nem lehet mondani. Maradhatsz tovább szűkkebellel, szíved joga, az Úr akkor is szeret. Mert már feláldozta érted Jézust. De ha szeretnél belőle többet látni, ha szeretnéd őt jobban megismerni, ha szeretnéd elmondani neki azt, mint amit Mária elmondott, könnyek között egy liter olajat ráöntve, hogy felfrissüljön, ami lefolyt a feje búbjától a talpáig, és megmosta a hajával. Ha szeretnéd így szeretni Jézust, akkor ne legyen az kérdés, hogy Isten minden anyagi javadra méltó, és odaadhatod neki, mert nem fogsz megrövidülni tőle. Soha nem lesz neked kevesebb, hanem az átélésekből lesz több. Soha, soha, soha téged Isten nem fog megrövidíteni, hanem mindig többet fog neked adni. Megtapasztalásokat, átéléseket, utolsó gondolat. Abban az időben sem volt szokás törölköző helyett hajjal törölni valakinek a lábát. Különösen nem egy olyan kultúrában, ahol az asszonyok feje általában be volt fedve, mai gondolataink szerint csadort viseltek. És egy fiatal nő, kockáztatva a megvetést, kibontja a hosszú haját, és azzal törli Jézus lábát. Tudjátok mi ez? Ez ugyanaz, mint amikor Péter azt mondja az utolsó vacsoránál, hogy Uram, ha az, hogy megmosod a lábamat, az azt jelenti, hogy a tied vagyok, akkor ne csak a talpamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Ez ugyanaz, amikor valaki Jézus követőjeként felismeri, hogy az a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Az eredeti héber talán úgy hangozna, hogy minden tehetségedből, minden anyagi tehetségedből is. Szeresd a te Istenedet. Mert ezért akarok én olyan lenni, mint Mária. Azt az érzést szeretném átélni, hogy Uram, mindenem a tiéd. Amen. Gyertek, álljunk fel, imádkozzunk. Úr Jézus, szeretünk téged, és le akarunk borulni előd, és nem akarunk visszatartani semmit, ami a tiéd, és nem akarjuk félteni azt a pénzt, ami tőled van, hogy rád költsük. Nem akarjuk félteni, nem akarunk szűkkeblűek lenni. Atyánk, azt akarjuk, hogy úgy lépj be az életünkbe, mint Máriáék életébe. Azt akarjuk, hogy gyógyítsd a családjainkat. Azt akarjuk, hogy a lehetetlennek tűnő helyzeteinket gyere és javítsd meg, mert hisszük, Urunk, hogy te képes vagy bennünket feltámasztani a halálból, és ha erre képes vagy, akkor mindenre képes vagy. És hogyha ezt meg tudod tenni, akkor nincsen olyan összeg, amire ne lennél méltó, mert szeretünk téged. Atyánk, így hallgass meg bennünket, és vidd előre a mi gyülekezetünket ezen a területen is. Amen.